Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Először egy verssel kezdeném, vagy az nem is verssel, hanem egy kis aforizmával, egy kis gondolattal, amit Simon András a Szeretet közelben című kötetében jegyzett le, egy kb. 10 évvel ezelőtt megjelenő könyvében. És ahhoz a témához illik ez a vers, amit át kell gondoljunk, hogy hogyan találhatunk vissza az Istenhez, vagyis a visszatalálás bizonyossága a címe a mai előadásunknak. És én talán egy kicsit úgy változtatnám meg, hogy az elfogadás bizonyossága, vagy az Istennel való közösség megtalálásának a lehetősége. Így szól ez a vers Simon Andrástól, vagyis félig vers, félig gondolat. Isten kötőjel közelben. A rólunk elfelejtkezni látszó, tőlünk mérhetetlen távolságra lévő, elérhetetlen teremtő, ugyanúgy hívő életünk része, mint a minket meleg, anyaöl biztonságba rejtő személyes Isten. Nagyon elgondolkodtató gondolat, hogy a rólunk elfelejtkezni látszó, tőlünk mérhetetlen távolságra lévő, elérhetetlen teremtő, ugyanúgy hívő életünk része, mint a minket meleg, anyaöl biztonságba rejtő személyes Isten. Ugye azt hiszem, mindannyiunknak van erről tapasztalata. Mindannyian hívő életünk során tapasztaljuk, hogy időnként az Isten olyan elérhetetlen távolságba kerül tőlünk, olyan megfoghatatlan volt, aki azt is felvetette már 10-15 éves hívő élete során, után, hogy vajon van Isten? Egyáltalán van Isten? Ugye ezek félelmetes kérdések talán számunkra is időnként megfogalmazódhat, de nem csak számunkra, hanem a Zsoltár is. A Zsoltárokban is nagyon sokszor találkozunk ezzel, viszont nekünk ma avval kell foglalkoznunk, hogy ugye a visszatalálás bizonyosságát hogyan nyerhetjük el. És én még a bevezető gondolatban talán azt is felvetném, hogy mindannyiunknak fontos ez a kérdés. Mindannyiunkat érdekel ez a téma. Mert éppen a Laodiceai levélben, mint hogyha azt fogalmazná meg Jézus, hogy az ajtón kívül áll és zörget, és várja, hogyha meghalljuk az ő szavát, akkor beengedjük, és ott velünk vacsorál, és mi ő vele. Mert hogy egy laodiceai népre az jellemző, hogy kizárta Krisztust az ajtón kívül, és talán nem is tart igényt arra, hogy belépjen az életébe. Hiszen a jellemzés úgy szól, hogy azt mondod, hogy gazdag vagy, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Azért teszem fel így a kérdést, hogy ez a kérdés valóban mindannyiunkat feszít-e, mert az első alkalmakon is már arról szóltunk, hogy a hívő élet nem élet az Istennel való közösség nélkül. Akkor van... Valóban vágyunk ezt a kérdést megválaszolni, és ezt tapasztalatban, gyakorlatban is átélni, hogyha a kereszténységet úgy fogalmazzuk meg, hogyha a hívő életet úgy fogalmazzuk meg, hogy létkérdés számunkra az Istennel való közösség. Hogy nem csak egy dolog, egy szép élményt élhetünk át ezzel, hogy visszatalálunk az Istenhez, és bizonyos, hogy visszatalálhatunk, hanem ez a lényege az egész vallásunknak, ez a lényege a hitünknek, és bármiről is szól a Laodiceai levél, mi szeretnénk Krisztussal a közösséget megtalálni, szeretnénk a bizonyosságot elnyerni, hogy ő szeret bennünket, és hogy a vele való közösség az valóság, és hogy az az igazi boldogság. A Római levél 8. fejezet 16. verse is ezt fogalmazza meg, hogy a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy mi Isten fiai vagyunk. Hogy az igazán, akiket Isten lelke vezérel, mondja a Pál apostol, a Római levél 8. fejezetében, azok Istennek fiai, És hogy ez valósága az életünkben, erről egy bizonyosságunk kell, hogy legyen az ige szerint, mert a lélek is bizonyságot tesz, meg a mi lelkiismeretünk is bizonyságot tesz. A kettő együtt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ezt a bizonyosságot kell mindenképpen az életünkbe központi kérdéssé tenni, hogy vajon megvan, vagy nincs meg. Ha nincs meg, akkor keresni kell, és azt gondolom, hogy akkor meg kell keresni az útját, hogy ezt a bizonyosságot elnyerjük. Három csoportot különíthetünk el, hogy tulajdonképpen mi hogyan is viszonyulunk Istenhez, azonban mielőtt erről a három csoportra rátérnék, még a Pötyike prédikációjára szeretnék visszautalni, mert a legfontosabb gondolat, amit ő kimondottán a prédikációja végén, hiszen ő arról beszélt, hogy a visszatalálás reménysége, nekünk a visszatalálás bizonyosságára kell eljutni, és a visszatalálás reménységénél azt fogalmazta meg a végén, hogy nem a bűneink választanak el Istentől, hanem a bűnhöz való viszonyunk a nagy kérdés, hogy Istennel közösségbe vagyunk-e, vagy nem. És ez a bűnhöz való viszony kérdés, ez három csoportra osztható, hogy mi hogyan viszonyulunk a bűnhöz, és gyakorlatilag az életünkben mindannyian ezzel a három problémával küzdünk, hol egyikkel súlyosabban, hol kevésbé, de mindannyian valahogy a bűnhöz való viszonyunkban ezt a három utat testesítjük meg, vagy valósítjuk meg az Istennel való kapcsolatunk kérdésében. Nagyon sokszor kaphatjuk magunkat azon, hogy az Istennel úgy is közösségben lehetünk, ha egy kicsit kis bűnöket megengedünk az életünkbe. Vannak olyan kis bűnök, amik talán úgy beleférnek az Isten és a köztünk lévő közösségbe is, hiszen ezeket mi nem tartjuk olyan nagynak, és abban bízunk, hogy Jézus sem tartja nagynak, és attól még közösségünk van vele. Vannak persze úgy is, vannak olyanok, akik nem vesznek komolyan, nem veszük komolyan annyira a bűnt, hogy előfordulhat az a mi életünkben, hogy talán tudatosan is megengedjük magunknak, hogy bizonyos rossz dolgokat elkövessünk, és úgy gondoljuk, hogy az Isten ezt elfogadja, és így is szeret bennünket. Nyilvánvaló, hogy ez a közösség így nem működik Isten részéről, és ez csak egy látszat közösség, így nem találhatunk vissza hozzá, ha ezt fenntartjuk tartósan, ezt az állapotot. Szóval a másik eset, akik megint csak jócskán lehetünk ebben a csoportba tartozók, hogy vannak, akik úgy vágyakozunk vissza az Istennel való közösségbe, úgy vágyunk vele közösségbe jutni, hogy mindent megteszünk azért, hogy kiérdemeljük a kegyelmet, kiérdemeljük az ő közösségét. Így is mondhatnánk, hogy úgy próbálunk Istennek tetsző életet élni, hogy amit csak a kegyelem által lehetne, amit csak az Istennel való közösség által működhet. Mikeás próféta is ugye megfogalmazza azokat a híres mondatokat 6. fejezetében, hogy mivel menjek az Úr elébe, ezernyi kosok kövérjével, sok-sok véres áldozattal, vagy mivel menjek elébe, mivel tetszek neki, mivel hajlongjak az Úr előtt, hogy elfogadást találjak. Azt hiszem, hogy ezen is el kell gondolkodnunk, ezt mind csak gondolatébresztő, bevezető gondolatnak szánom, hogy az Istennel való közösséget időnként, vagy a visszataláláshoz való utat úgy képzeljük el, hogy bizonyos dolgokat meg kellene tennünk, hogy az Isten visszafogadjon, és az Istenhez visszataláljunk. Vagy jobbá kéne tenni az életünket, rendbe kéne tenni bizonyos dolgokat az életünkbe, meg kellene gyógyulni, rendes embernek kell lenni, és akkor majd az Isten visszafogad bennünket, mert hát nem lehet akárhogy az Istenhez visszajutni. Holott Jézusnak ismerjük ezt a rendkívül fontos mondását, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeket jöttem hívogatni. Azokat jöttem hívogatni, akik nem akarnak először meggyógyulni és úgy az orvoshoz menni, hanem akik érzik, hogy szükségük van az orvosra, és ezért mennek hozzá. És a harmadik csoport, és itt is a bűnhöz való viszony kérdéséről van még csak szó, a harmadik csoportba pedig azok tartoznak, ahova magamat leginkább sorolnám az előzővel együtt, hogy úgy érzik, hogy a bűn elválaszt Istentől bennünket, és akármit teszünk, nem biztos, hogy Isten megbocsátja a bűneinket. A 77. Zsoltár, és ez nem hiszem, hogy csak rám jellemző, a 77. Zsoltárban Dávid is ezt fogalmazta meg, talán kicsit mi is idézzük fel ezt a Zsoltárt. A 77. Zsoltár szerintem sokunk gondolatait kifejezheti, amikor az Istenhez való visszatalálás bizonyosságát szeretnénk megtalálni, hogy vajon milyen is az. Sokszor imádságban élhetjük át, hogy valahogy nem jutunk bizonyosságra. Nem jutottunk el az Istennel való közösségre imádságaink során. Vajon miért nem? Vagy nem tapasztaljuk az Isten jelenlétét, azt a jelenlétet, amit ugye itt a Simon András gondolatai között is megfogalmaz, hogy a minket anyaöl biztonságba rejtő személyes Istent. Ki nem tapasztalta volna az imádságai során, amit így fogalmaz meg Dávid a második verstől, a 77. Zsoltárban, szavamat Istenhez emelem és kiáltok, szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel, szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást bevenni, Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem, Szella. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről, megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és ezt azt kutatja lelkem, mit kutat az én lelkem? Avagy mindörökké elvete az Úr, és nem lesz-e többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyott-e az ő kegyelme, vagy megszűnik-e ígérete nemzedékről nemzedékre? Igen, sokszor talán megfogalmazódik a kérdés, még ha nem is mondjuk ki így szavakkal, hogy szeret még engem az Isten ennyi bűn után? Ennyi hiba, ennyi jellemhibámmal együtt? Még mindig szerető Istenem van-e, aki elfogad engem, és biztos lehetek abban, hogy közel von magához, és megáldja az életemet? Szerető Istenem van-e, vagy egy távolságtartó Istent élek át időnként, aki a bűneim miatt távolságot tart tőlem, és amíg le nem dolgozom, amíg jobbá nem leszek, amíg valahogy egy kicsit jobb emberré nem válok, addig nem fogad el. Mondjuk azért kedves feleségemmel szoktam beszélni erről, hogy azok számára gyakran előjöhetnek ilyen gondolatok, akiknek a családi hátterében netán nem volt olyan szülői szeretet, szülői háttér, amiben olyan feltétel nélküli elfogadást tapasztaltak volna. Ahol szülők elváltak, vagy ahol nem tudták a gyerekeket úgy szeretni. Vagy mi is lehetünk úgy, hogy nem tudunk feltétel nélkül szeretni. Valamit mindig csinálni kell, hogy elfogadjanak. Valahogy jónak kell lenni, valahogy jól kell kinézni, valahogy meg kell tenni az embernek azokat a lépéseket, hogy az emberi világban szeretetet kap, szeretetre találjon, vagy elfogadásra találjon. És ezt nagyon könnyen kivetítjük az Isten képünkbe is, hogy hát elfogad-e az Isten az a sok-sok temérdek bűn, amit én egy nap, nem csak egy nap, de az elmúlt évtizedeken keresztül is elkövetek, tényleg teljesen elfogad és szeret így is, ahogy vagyok. És itt szeretnék utalni egy bizonyságtételre, hogy milyen sokszor veszi el Sátán tőlünk az igazi Isten arcát, az igazi Isten képét, az Isten szeretetét, és Sátán próbálja elhomályosítani számunkra azt az Istent, aki bizonyosan elfogad bennünket, és szeret bennünket bűneink ellenére is. Olvasnám ezt a bizonyságtételt a 456. oldalról, az 5. kötetből. Nem egyedi eset, hogy Ellen White ilyeneket ír egy bizonyos testvérnek. 456. oldalon ezt írja egy bizonyos kedves P. testvérnek. A leveledből látom hitetlenségedet, kételkedsz, hogy van-e reménység a te esetedben. Mint Krisztus követe mondom neked, reménykedj Istenben. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Meríts bátorságot ebből a kegyelmes ígéretből, és utána ezt mondja, Sátán akárhányszor elismételheti előtted, hogy bűnös vagy, mégis felelheted neki, igaz, bűnös vagyok, de Krisztus azért jött a földre, hogy üdvözítse a bűnösöket. Azt írja utána, Sátán lesben áll, hogy elrabolja tőlünk Isten becses ígéreteit. El szeretné távolítani tőled a remény utolsó halvány pislákolását, a fény utolsó sugarát is, de te ne engedd. Gyakorold hitedet, harcold a hit nemes harcát, küzd meg a kétségekkel, ismerd meg az ígéreteket. Én azt gondolom, hogy a hívő életünknek az egyik legnagyobb kérdése, hogy szerető Istennel való közösségben éljük-e a hitéletünket, vagy vallásos gyakorlatokban megfelelni akarunk-e az Istennek. Ez tulajdonképpen a hitünk boldogságának és a kereszténységünk hitelességének a kérdése, hogy mit látnak rajtunk az emberek, milyen hívő életre kapnak kedvet, vagy megy el a kedvük az embereknek, ami életünk láttán, hogy mi erőlködünk, igyekszünk egy jobb életet élni, és aztán sokszor vallunk kudarcot, vagy csak látszólag élünk győzelmes életet, magánéletünk pedig romokban van, vagy pedig azt látják az emberek, hogy ezek az emberek valahogy vagy egy olyan meleg szeretet forrásból élnek, hogy úgy bizalmuk van, örömteli az életük, megelégedettek, és tudnak mindig ráhagyatkozni erre a szerető Istenre, mert tudják, hogy bármennyi bűnt is elkövethetnek, az a szerető Isten nem veti el őket. Nem akarok ilyen karizmatikus irányba természetesen elmenni, vagy azt mondani, hogy a bűnkérdéssel ne foglalkozzunk, hanem most itt arról szól, ugye ez a harmadik pontban, ez a bűnhöz való viszony, hogy mi nem hisszük el sokszor, hogy az Isten megváltása teljesen tökéletes minden bűnünkre, és mi megnyugodhatunk mindig az ő kegyelménél, az ő kegyelmében és a keresztnél. A vergődéseimről, és azt hiszem mindannyiunk vergődéseimről szeretnék néhány gondolatot felidézni, hogy mi kell ahhoz, hogy ezen a vergődésen túljussunk. A visszatalálás első lépcsőfoka mi kell, hogy legyen? Hogy le tudjuk tenni azt, hogy mi megjobbulunk, és akkor elfogad az Isten, és visszatalálhatunk hozzá, azt, hogy túl nagyok a bűneink ahhoz, hogy az Isten elfogadjon bennünket. És a harmadikat nem is mondom, mert ott nincs küzdelem, hogy a bűneinkkel együtt biztos Isten szeret, csak hát az életünkön ez nem látszik. Szeretném felidézni a tékozló fiú sokat emlegetett példáját, hogy a tékozló fiú honnan talált biztos visszautat az atyához, hova kellett jutnia. A tékozló fiú is vergődött egy darabig, de egy mondat a tékozló fiú szájából, hogy a reménység kezdett feltámadni benne, hogy hát mi adhat reménységet arra, hogy az atya vissza fog fogadni, és hogy nekünk ott a helyünk, és nekünk nincs is más utunk, akármilyen elveszett és nyomorultak vagyunk is, amikor a tékozló fiú azt mondja, hogy az én atyámnak házában a béresek is bővölködnek, én pedig itt éhen halok meg. És amikor az ember ugye olyan állapotba kerül, mint a tékozló fiú, hogy egyszerűen nincs más választás, akármilyen bűnös vagyok, akármilyen elveszettnek is érzem magam, vissza kell mennem az atyához, mert itt csak éhen halni lehet. Az első lépcsőfok, én úgy gondolom, az, hogy az atyához visszajussunk, így mondanám, hogy felhagyunk minden emberi próbálkozással az életünkben, hogy visszataláljunk Krisztushoz. Nagyon nehéz feladni azt a, elképzelést, hogy nekünk tennünk kell valamit a visszataláláshoz, és sokáig vergődünk a bűneink miatt, de felhagyni minden emberi próbálkozással, és abban megerősödni, hogy én alkalmatlan leszek mindig, hogy visszamehessek az Istenhez érdemeim szerint és bűneim szerint, és hogy az Isten pedig olyan Isten, aki így mondja a tékozlap, hogy ott bővölködés van, ott minden jó volt, ott mindent megkaptam. Ez a gondolat is egyébként, hogy egyáltalán ilyen eszébe jut az embernek, hogy felhagyok minden próbálkozással, erre mi emberileg alkalmatlanok vagyunk. Erre csak a Szentlélek tud elvezetni, erre csak az Istentől jövő valami különleges késztetés vezethet el. Gondoljuk meg, hogy a tékozló fiúnak még hány és hány lehetősége juthatott eszébe, hogy ne menjen vissza az atyához, hogy valahogy megoldja az életét. Mindannyiunknak vannak megoldások az életünk problémáira, és amikor már sokszor mindent kijátszottunk, minden kártyát, minden adut eljátszottunk, és mégis ott vagyunk ott, ahol kezdettől fogva voltunk, akkor jöhet a Szentlélektől egy olyan gondolat, hogy hát most már nincs több dobásom, most már nincs több ötletem arra, hogy hogyan lehetne más életet élni, jobb életet élni. Most már csak az van, hogy így, ahogy vagyok, elmegyek az én atyámhoz, és elmondom neki, hogy vágyom vissza hozzá. A bizonyságtételek szintén ebből a leveléből, a 458. oldalról olvasnám, amit ennek a bizonyos P. atyafinak írt Ellen White, hogy ez a tékozló fiú példázata, de még ez a gyöngéd és a megható példázat sem tudja teljesen érzékeltetni mennyei atyánk végtelen szánalmát. Az Úr a proféta által kijelenti, hogy örök szeretettel szerettelek, ezért irgalmassággal magamhoz vonlak. És amikor a bűnös még messze van az atyai háztól, idegen országban pazarolja vagyonát, az atya szíve már akkor vágyakozik utána. És itt jön egy nagyon lényeges mondat. Minden ilyen vágyakozás, mely az Istenhez való visszatérés után ébred az emberben, nem más, mint lelkének gyöngét kérlelése, unszolása, hívása, hogy az atya szerető szívéhez vonzza vissza az eltévejedettet. Minden vágyakozás, ami bennünk megfogalmazódik, hogy visszamenjünk az atyához, ez maga az Isten keresése, nem nekünk kell először keresni az Istent, az Isten keres bennünket, az ő lelkének gyöngét kérlelése, unszolása, hívása, hogy az atya szerető szívéhez vonzza vissza az eltévejedettet. Felhagyok minden emberi próbálkozással, óriási eseménnyel az ember életében, ha ezt meg tudja tenni. Én azt gondolom, és a tapasztalatom az, hogy az ember általában hajlamos arra, hogy cselekedjen, hogy mindent megtegyen a maga erejéből, mint hogy elfogadja az isteni segítséget. A tanítványok példáját is idézhetjük, hogy mikor találták meg Jézust, mikor tudtak visszatalálni Jézushoz a viharban. Ugye a vihar a tengeren egy nagyon ismert evangéliumi történet, de annyira jellemző még a tanítványok magatartására, a keresztény ember magatartására is. Vihar van, nehézség van, akkor be kell vetni mindent, hogy megmentsük magunkat. Akkor emberileg kell küzdeni a viharral, emberileg kell megtalálni a megoldásokat. És amikor már nyakig voltak a vízben, amikor már kifáradtak, amikor belefáradtak már az evező csapkodásába, amikor mindent kipróbáltak, a vitorlát lehúzták, amit tudtak, kimertek a hajóból, és mentették, ami menthető, de úgy látták, hogy az utolsó pillanat, hogy el ne süllyedjenek, akkor kiáltottak Jézushoz, hogy Uram, nem törődsz vele, hogy elveszünk. Ez az állapot az ember életében, amikor az Isten tud cselekedni, amikor visszatalálunk az Istenhez. Fájdalmas dolog, de ez a felhagyok minden emberi próbálkozással, ez sokáig vergődés jelent az életünkben. Az a meleg Istennel való közösség egyrészt először, hogy hiányzik, és utána elkezdem valahogy az életemet rendbe hozni, vagy azt hiszem, hogy az Isten akkor se fogad el, bármit teszek, mert olyan távol kerültem tőle. És ezek a vergődések sokszor addig tartanak, amíg bele nem fáradunk, amíg el nem fáradunk, ahogy a tanítványok. És sokszor akkor kezdünk visszatérni az Istenhez. Voltunk már így? Én gyakran élem át ezt, hogy mindent, jóságot és minden érdemet és mindent próbál az ember bevetni, hogy Istennek tetsző életet vagy Istennel való közösségbe kerülhessen, és mégsem történik meg a várva vált áttörés. Az Isten mégsem tud magához vonzani így bennünket. Egy személyes történet is erről szól, amikor meg is írtam abba a kis könyvecskébe, a Titokban formáltattam című könyvbe, amikor a Balatonon begörcsölt mindkét lábam. És az is egy utólag hasonló tapasztalat, hogy mit jelent hitben visszatalálni az Istenhez, és hogy milyen nehezen találtam én is vissza, mert először az első láb begörcsöl, jó van, még ott egy másik. Igaz, hogy már azon kellett volna gondolkodni, hogy ezen után mit csináljon az ember. De amikor begörcsölt a másik láb, akkor is elkezdett az ember csapkodni és vergődni, hogy mindent emberileg megtegyen, amit meg lehet, mert hát az élet ösztönünk is ezt súgja, hogy az életet vagy meg kell menteni. És aztán már, ahogy írtam is, és ahogy átéltem, hogy már tényleg a halálfélelem mélységeiben voltam, és úgy tűnt, hogy itt akkor búcsúzhatok az élettől, és akkor megpillantottam azt a hegyet ott szembe, ott a Badacsonyi hegy egyik magasát, egy kilátóval a tetején, és akkor eszembe jutott ez a 121. Zsoltár, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Csak az első versre szeretnék utalni, hogy ott volt az a hegy előttem, előtte is, amikor vergődtem. Csak én nem a hegyekre emeltem a szemeimet, és nem gondolkodtam el, hogy a hegyeket kiteremtette, és az a valaki az itt van a közelembe, hanem magamba küzdöttem, és magamban ver, és a magam erejében bíztam. És az Isten így nem tudott segíteni. Addig nem tudott segíteni, amíg nem tekintettem a hegyre, és amíg el nem gondolkodtam azon, hogy az Isten, ha ilyen hegyeket képes megteremteni, ha mindent ő teremtett, és amiben vagyok is az ő teremtménye, ő benne mozgunk, vagyunk és élünk, akkor miért nem bízom rá az életemet arra az Istenre, aki ilyen hatalmas. Ebből a történetből a tanulság csak az, hogy a hegy mindig ott volt, csak nem mindegy, hogy mire tekintünk. A hegy az mindig ott van, csak nem mindegy, hogy mire nézünk. És az Isten addig nem tud segíteni rajtunk, amíg nem nézünk a hegyre, vagyis nem nézünk rá. Végtelenül egyszerű tulajdonképpen a hit útja, csak azt kell felismerni, hogy az Isten soha nem távolodik el tőlünk, az Isten soha nem hagy el bennünket, mindig csak mi hagyjuk el őt. Mindig csak mi nézünk más irányba. Ez a kis gondolattöredék, amit Simon Andrástól idéztem, ez folytatódik tovább. Ne vádold magad, hogy nem érzed őt közel magadhoz. Lehet, hogy ő akarja így, hogy emberi helytállásodat próbára tegye. De az is lehet, s talán ez a valószínűbb, hogy nem az Úr változtatta meg helyét az életedben, hanem lassan te távolodtál el tőle. Pedig ő egészen közel áll hozzád, de te más irányba nézel. Szóval a visszatalálás az valami olyasminek tűnik, és a tékozló fiú példázata ilyen értelemben nem teljes képet ad, mert a tékozló fiúnak föl kellett kelni, és el kellett menni, nem tudom hány kilométert, mire az atyai házhoz visszatért. A visszatalálás ennél sokkal rövidebb úton is megoldható. Visszatalálni Istenhez, ahogy mondja a 16. Zsoltár, az Úr jobb kezem felől van, és én meg nem rendülök. Így szoktuk ezt mondani, az Isten egy karnyújtásnyira van tőlünk mindig. Elhisszük ezt? A Biblia úgy mutatja be a jó Istent, mint aki mint az időben velünk van, egy időben együtt érez velünk, de térben is. Térben is mindig itt van közel hozzánk. A te jobb kezed felől van, az Úr a te árnyékod, az Úr a te őriződ. Ugye a Zsoltárok sora szól erről, A nagy baj a visszatalálásban mindig az, hogy rossz irányba nézünk, vagy a paramétereket veszítjük el és tévesztjük el, hogy mi tulajdonképpen úgy vagyunk, mint József Attila az egyik versében mondja, hogy megkerült, Isten itt állt a hátam mögött, és megkerültem érte az egész világot. Visszatalálni egy pillanat műve. Csak a tekintet nem mindegy, hogy merre irányul. Vacsman Nének szerintem egy nagyon mély hívő ember, akinek sok könyvét elolvastam, és az egyik példája, és nagyon elgondolkodtatott, amikor azt írja, hogy volt egy ember, aki fuldoklott a vízbe. Nem is tudom, hol egy valami folyónál, vagy egy tónál voltak, és beugrott a mély vízbe, és nem tudott úszni, és ott kapálódzott, de rendkívül jajveszékelve kiabált, és ott kint állt egy jó úszó edző, aki nagyon jól tudott úszni, sőt, mentős edző volt, és nézte, hogy ott vergődik az a kapálódzó, fuldokló ember, és nem segített neki. Kapálózik, aztán végül belefáradt a kapálózásba ez a fuldokló ember, és elkezdett merülni. És amikor elkezdett merülni, akkor ugrott be az úszómester a vízbe, és szépen alányult, és kimentette. És kérdezte, miután kimentette az illetőt a vízből a mentős, hogy hát miért nem jöttél előbb, amikor én kiabáltam és jajveszékeltem, miért nem akkor jöttél? Azt mondta, hogy azért nem jöttem, azért nem segíthettem akkor még neked, mert akkor a nagy kapálódzásoddal még engem is megütöttél, leütöttél volna, és nem tudtam volna segíteni. Annyira kapálództál, annyira magad szerettél volna kimenekülni, hogy nem lehetett hozzád férni. Amikor elengedted magad, akkor tudtam alád nyúlni. Akkor tudtam segítségre. Azért nem teljes a példabeszéd, mert hogy az Isten után kiáltani lehet. Az Istent kérni lehet. Csak vergődni ne vergődjünk a magunk erejében. Ezt szerettem volna ebből a történetből kiemelni. Mert az Isten mindig ott van, hogy mondja József Attila, ott állt a hátunk mögött, csak mi kerüljük meg érte az egész világot. A visszatalálás bizonyosság az bizonyosság, mert az Isten, így mondja a Jeremiás könyve 31. fejezet, 3. versében, így fejből is illene tudni ezt az igét, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád ki az én irgalmasságomat. Hogy az Isten örökkévaló szeretettel szeret bennünket, időben is, öröktől fogva szeret minket, még anyánk méhétől fogva, miért meg se születtünk már szeretett bennünket, születésünktől fogva pedig folyamatosan szeret minket, és csak mi bizonytalanodunk el ebben, mert a mi bűneink sokszor olyan félelmetesek, hogy egy teljesen más Istent látunk magunk előtt, mint amilyen ő valóságban is. Szeretném felidézni az Ézsaiás könyvéből, ami nekem nagy élményt adott, egy jól ismert igevers, amiben valami új gondolat fogalmazódott meg ebben a 46. Ézsaiás fejezetben. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy mit jelent itt ez a kijelentés, hogy minden bűnnel együtt, mind a bűnösségünk tudatában is mehetünk az Istenhez biztos. A 46. fejezet 3. és 4. versében valami új gondolat csillant meg előttem, amit itt Ézsaiás proféta szinte Jézusra vonatkozóan jelentett ki már, mint egy 800 évvel Jézus születése előtt, hogy az ő megváltásával mivel bíztat bennünket. Azt mondja a 3.-4. vers, hallgassatok rám Jákob háza és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségetekig én vagyok az, és megőrzésetekig én visellek, én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom. Mint hogy itt a megváltásról beszélne Ézsaiás proféta. Megszabadítom, hordozlak, visellek. Mi jut eszünkbe arról, hogy magamra raktalak titeket? Anyátok méhétől fogva. hogy mi miért mehetünk Jézushoz, és miért vagyunk biztosak lehetünk abban, hogy mindig közel van, és bízhatunk benne. Mit rakott magára Jézus földi élete végén? Mit rakott magára? Mit vett fel magára? Mit vett fel önként magára? Ugye a mi bűneinket a kereszten. Ezzel valahogy Jézus azt fejezi ki, vagyis ez az ige azt fejezi ki, hogy Isten fölvállalta a terhét annak, hogy bűneinkkel együtt, bűneinkben megbocsát, és a bűneink letételével, miután letesszük elé, az Istenhez mehetünk, mert ő felvette magára a keresztet. Szóval magamra raktalak titeket, anyátok méhétől fogva, felvettem a keresztet azért, hogy ti veletek közösségem legyen, és hordoztalak titeket születésetek óta. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, és ez a második pont már, a befejező pont, ahhoz, hogy az Isten valóban közösségben lehessen velünk, az első dolog, hogy felhagyunk minden emberi próbálkozással, a másik dolog pedig, hogy átengedjük teljesen a szívünket neki. Tehát egyrészt mi ismerjük fel azt, hogy Isten közel van hozzánk, hiszen maga Jézus is azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki megnyitja az ajtót, ennél közelebb lehet valakinek az életében, Jézus az ajtó előtt áll és zörget, tehát visszatalálni csak annyi, hogy ott az ajtó előtt, és ő keres bennünket, és vissza akar térni az életünkbe, és a mi lépésünk és a mi döntésünk kell ahhoz, hogy ez a közösség valóban létrejöjjön, hogy egyszerűen megnyitjuk az ajtót. Megnyitjuk az ajtót, és beengedjük Jézust az életünkbe, és mit jelent ez, hogy megnyitjuk az ajtót, és beengedjük Jézust az életünkbe? Ezzel nagyon kegyesnek, vagy olyan kicsit olyan lejáratott fogalomnak, és olyan keresztény tanácsnak tűnik, de ez nem jelent mást, mint azt, hogy az, ami bezárta az ajtót, azt kiengedjük az ajtón. Ellen White Szemelvények című első kötetében a 300. oldalon a következőt írja, ez is nagyon ismert, vagy gondolom idézet, felolvasnám ezt a néhány mondatot. Mivel Jézus mindenkor közel van hozzánk, nincs szükség arra, hogy felmenjünk a mennybe, és lehozzuk, vagy hogy lemenjünk a sírba, hogy felhozzuk magunkhoz Jézust. Azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Egy fontos mondat, milyen örömmel birtokolná Jézus lelkünk templomát, ha hagynánk. Ha hagynánk. És miért nem hagyjuk? Erre is megadja a választ. A Biblia szavai szerint Jézus a szív ajtajánál várakozik és kopogtat. Miért nem lép be? Mert a bűnök szeretete bezárta a szív ajtaját. És amikor engedünk annak, hogy feladjuk bűneinket és beismerjük vétkeinket, a lélek és a megváltó közötti akadály elhárul. Igen, ami rendkívül bonyolultnak, és rendkívül vergődőnek, és küzdelmesnek tűnik, ez ilyen végtelen egyszerű. Sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, hogy visszatalálni bizonyossággal Krisztushoz. Amikor engedünk annak, hogy feladjuk bűneinket és beismerjük vétkeinket, a megváltó és a lélek közötti akadály elhárul. Jézus örömmel birtokolná lelkünk templomát, ha hagynánk. Ez pedig azt jelenti, hogy mindent fel kell adnunk az életünkben, ami énünkhöz tapad. Minden bűnt és bálványt ki akar űzni Jézus a szívünk templomából, vagy nekünk kell engedni, hogy Jézus azt tegye, amit a templom tisztításakor tett, kiűzte a kufárokat, az árusokat, minden, ami nem a szentélybe, a templomba való. Jézus szeretné a szívünk templomát elfoglalni, ha hagynánk. Ami miatt nem tudja elfoglalni, azok a nem nagy bűnök. Azok a nem nagy bűnök. Azok a kis bűnök csak. De már ez is elég ahhoz, hogy ne engedjük be Jézust. Feltehetjük azt a kérdést, ki a fontosabb? Ki a fontosabb, hogy kilakjon a szívünkben? Én, az énem, a vágyaim, a saját akaratom, az irigység, a féltékenység, a büszkeség, a hiúság, a versengés, az önzés, a mértéktelenség, és sorolhatnánk még a test bűneit, vagy a természetünkből felfeltörő késztetéseket, vagy engedjük, hogy Jézus belépjen. Tulajdonképpen ennyi a visszatalálás bizonyossága. Átengedem a szívem templomát. És itt is talán valami különleges dolog, hogy az Isten folyamatosan kopogtat. Az Isten folyamatosan zörget az ajtón, és folyamatosan úgy rátapint arra, hogy most emiatt nem tudok belépni a szívedbe. Neked melyik a fontosabb? Megtartod a féltékenységet, az irigységet, a szeretetlenséget a testvéred iránt, vagy én lépjek be az életedbe, és akkor megszabadulsz tőle. Te nem tudsz megszabadulni tőle, én kiűzöm a szívedből, én kikergetek onnan minden bűnt, én el tudom foglalni úgy a szíved templomát, hogy ott a valódi szeretet, az igazság, a jóság éljen. Ezt Jézus el akarja végezni, mi nem tudunk megszabadulni semmilyen féltékenységtől, semmilyen irigységtől, próbáljuk meg, nem fog menni. Próbáltuk már biztos sokszor, vagy próbáltuk ledolgozni a bűneinket, próbáltuk kiűzni, nem megy. Egyszerűen csak engedni kell, hogy Jézus azokat kiűzze, elfoglalja a helyét, és ha ő foglalja el a helyet, akkor biztonságban vagyunk. Úgy gondolom, mindannyian elfogadjuk, és mindannyian tudjuk, hogy ki méltó arra a helyre, ahol most a bűneink lakoznak. Ki méltó? Ki a jogos tulajdonosa a mi szívünknek? Ki a jogos tulajdonosa? A bűnök, a tulajdonosok, vagy Krisztus? Az igéből azt olvashatjuk, hogy Jézus már fizetett a bűnökért. Jézus árat fizetett azokért a bűnökért, amik most a szívünket lakják. Súlyos árat fizetett. Rendkívül magas árat adott azért, hogy a bűneink onnan a szívünkből távozzanak, és hogy azt ő felvigye a keresztfára. Ez a bizonyossága annak, hogy Jézus ott akar lakozni, mert ő megvásárolta a szívünket. Az az ő jogos tulajdonosa. Neki van ott joga uralkodni, élni. Neki van ott helye egyedül az életünkben. Semmilyen más hatalom, sátán nem birtokolhatja a szívünket. Jézus azt mondta, ha megnyitod az ajtót, én bemegyek hozzád valóságosan. Azért jó a kép, mert hogy aki kopogtat, és megnyitjuk az ajtót, akkor ő nem szokott kint maradni, ugye? Ha kopogtat, akkor szándéka van, hogy bejöjjön, és ha megnyitjuk az ajtót, nem ácsorok kint tovább, és az nem azt mondja, hogy ja, megnyitottad az ajtót, akkor elmegyek. Csak azt akartam tudni, hogy megnyitod-e. Hanem akkor be akar jönni, és amikor megnyitottuk és bejött, akkor nem csak ott áldogálni akar az életünkben, hanem olyan mély közösségbe szeretne lenni velünk, mint ami a legnagyobb, legmélyebb közösség volt ember és ember között, vagy meghittebb közösség volt ember és ember között. Együtt étkeztek, együtt költötték el az esti vacsorájukat emberek. Veled vacsorálok én, és te én velem. Te is ott vagy a vacsorán, én is ott vagyok, közösen éljük az életünket, együtt éljük az életünket ezután. Akkor történik ez meg, amikor átadod a szívedet, amikor átadod ott a belsődet, kiengeded azokat, akik nem odavalók, elengeded nekem, hogy én a kereszten azért meghaltam, az odavaló a keresztre, hogy mondja Pál apostol, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet pedig ezután élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta, értem. Ez a hit, ezt olyan szépen fogalmazza meg ebben a könyvben Ellen White, Szemelvények gyűjteménye első kötetében, a 308. oldalon ez szerető közösséget hoz létre Krisztus és közöttünk. A szerető Isten költözik a szívbe, és visszatér az a meleg anyaöl, akit sokszor távolságtartó bírónak vagy kemény ítélkező Istennek láttunk eddig. Teljes átadás, tökéletes bizalom és mindenek felett való szeretet jellemzi azt a hitet, mely szoros kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Ezt a három fogalmat szeretném még egyszer felolvasni ebben az egy mondatban. Teljes átadás, tökéletes bizalom és mindenek felett való szeretet jellemzi azt a hitet, mely szoros kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Ez a hit szeretet által működik, és megtisztítja a lelket. Követői életében Krisztus őszinte engedelmességet munkál ezután ki az Atya parancsolatai iránt. Nem mi fogunk olyan jó életet élni, győzelmes életet élni, Krisztus fogja ezt elvégezni az életünkben. Mert a Krisztussal való élő kapcsolat eredménye az Isten és az emberek irányába tanúsított szeretet. Tulajdonképpen a bizonyosságot akkor nyertük el, amikor ez megvalósul az életünkben, Isten és emberek iránti szeretet. Akikben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ezt a két dolgot szerettem volna ugye figyelmetekbe ajánlani, hogy ne vergődjünk sokat az Isten nélkül hívő életünk során. És nem kell hosszú zarándokutakat tennünk, nem kell rengeteget, hogy így mondjam, vergődnünk bibliaolvasással, imádsággal. Van időnként, hogy kell. Ezt is belátom, hogy időnként kell, mert olyan messzire távolodtunk, hogy elfelejtjük, hogy csak a tekintetünk irányán kell változtatni. Vagy olyan mélyre kell jutnunk, hogy mindenünk begörcsöl, és már semmi reményünk, és akkor megtaláljuk majd azt a helyet. De általában az Isten azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, és visszatérni hozzám csak annyit jelent, hogy ezt értsd meg, ezt fogadd el, ezt fogadd be ezt a szívedbe ahelyett, hogy ott esetleg más gondolatokat táplálnál irányomba és emberek iránt. Tapasztalat is fűződik nekem ehhez, ezért mertem elvállalni ezt a témát, hogy ez valóság, ez nem mesebeszéd, ahogy elmondtam. Egyszer én is voltam úgy, hogy eléggé elfogyott a reményem arra, hogy az Istennel való közösséget megtalálom. Hát hosszú évek telhettek el, hogy nem igazán jutottam közel az Isten szeretetéhez. Sajnos még egy prédikátor életében is előfordul, hogy a nagyon mély isteni közösség nincs meg olyan mélyen, mint amennyire meg lehetne. És ugye 3 évvel ezelőtt egy ilyen prédikátor értekezleten hallgattam ige hirdetéseket, és akkor úgy érezte az ember, hogy ezek az igék igazságok, de nem szólítottak meg annyira. Aztán úgy bosszankodtam magamban, hogy lehet, hogy az igék se szólítanak már meg, akkor itt már nagy baj van. Itt akkor már, ez már a megkeményedés állapota. És mondom, mi lesz velem? És akkor, ahogy ott ülök, a prédikációt hallgatom, egyszer csak, ugye a Szentlélek munkájáról beszélt Árvai Mártik, arra is emlékszem, hogy ne határozzuk meg a Szentlélek munkáját, hogy ő hogy dolgozzon, hogy azt mondjuk, hogy most fél óráig figyelünk rá, aztán utána majd megyünk és csináljuk a magunk dolgát. És ahogy ezen úgy gondolkodtam, hogy Szentléleknek bármikor munkálkodik, és bármikor, ne mi határozzuk meg, hogy mikor szól hozzánk, és hogyan. Egyszer csak ekkor szólalt meg egy ilyen hang, amit a könyvben is megírtam, aki olvasta, ami igei hang volt, csak azt mindig csak úgy olvastam, de nem hallottam, hogy az ajtód előtt állok, és zörgetek. Ajtód előtt állok, és beengedsz. És hát nem ismertem ezt a hangot, csak úgy, mintha egy ige szólalt volna meg. És ez az ige hirdetésben nem hangzott el. Erről nem szólt a prédikáció, ez úgy nekem személyesen szólt. És azt mondtam magamban, hogy hát nincs más választás, vagyis hát örömmel, hiszen nem, ezzel azt fejezte ki Isten, hogy nem vagyok az életedben, nem engedtél be az életedbe igazán. És ahogy gyakorlatilag azt mondtam, hogy természetesen onnantól fog egy olyan békesség és egy olyan nyugalom uralkodott el rajtam, amit igeileg ismertem, hogy van ilyen, de csak akkor tapasztaltam meg, amit így mond az ige, hogy az Istennek minden értelmet felülhaladó békessége. Egyszer azt mondja, hogy az Istennek minden felülhaladó, minden ismeretet felülhaladó szeretete, mondja az Efézusi levél, de a Filippi levélben pedig azt mondja, hogy minden értelmet felülhaladó békessége betölti a ti szíveiteket a Krisztus Jézusban. Szóval amikor az ember utána kiengedte a szelepeket, a haragot, az irigységet, az Isten elleni lázadást, a gonosz gondolatokat, a gyötrelmeit, amikor engedte, hogy Krisztus teljesen, hogy így mondjam, elfoglalja a helyét, a jogos megillető helyét az életünkben, a szívünket, a gondolatainkat, az érzelmi világunkat, onnantól kezdve egy olyan békesség és öröm lett úrrá rajtam, hogy erről nem lehet prédikálni, ezt csak tapasztalatból lehet megtapasztalni. Azt azért mondtam el így a végén, hogy ez az ige Jézusnak, hogy Jelenések 3:20, ez mindannyiunk életében egy felhívás. Ez mindannyiunk életében ott egy jelenvaló kérdés. Beengedsz az életedbe, vagy zörgessek tovább? És mi fontosabb neked? Én vagyok a fontosabb, vagy a magad gondolatai, vagy a magad érdekei, vagy a magad elképzelései? És ez úgy gondolom mindannyiunk életében más-más igékkel is megvalósult már. Ez nem is mondtam valami rendkívüli dolgot. Sokszor igék úgy személyesen szólítanak meg bennünket. Fogadjuk ezeket olyan csendes, halk, szelíd hangnak, hogy az Isten kopogtat a mi szívünkön. Jusson eszünkbe, hogy Isten valóban magára rakott anyánk méhétől fogva. Gondja van reánk, visel bennünket, hordoz szüntelen. Szeretne bennünket teljesen magáénak. Szeretné az életünket birtokba venni. Visszatalálás bizonyossága tehát az csak rajtunk múlik, hogy ebben az igében és az igékben általában elfogadjuk-e az Isten hangját és az Isten közeledését, és csak egyszerű döntést hozzunk meg. Adjunk fel minden reményt, hogy magunk visszajussunk az Istenhez, és majd magunk visszasétálunk, és visszavergődjük magunkat az Isten jelenlétében. Fogadjuk el, hogy csak jó irányba kell néznünk, a másik pedig, hogy engedjük át az életünket az Istennek, és az Isten a többit el fogja végezni, amit mi magunk erejéből nem tudunk elvégezni. És természetesen ez nem egy alkalommal, hanem ezt rendszeresen és folyamatosan szeretni az életünkben kimunkálni, hogy naponta tegyük meg ezt az átadást, naponta tegyük le azt, hogy a magunk erejéből éljünk, naponta fogadjuk el, hogy az Isten szeretne időzni, szeretne uralkodni az életünkben, szeretné, hogyha azt a halk és szelíd hangot komolyan vennénk, és szeretné, hogyha igaz, gyümölcsöző, valóban áldott, boldog közösségben élhetne velünk. Kívánom, hogy mindennek a tapasztalatára mindannyian eljuthassunk. Amen. Szerető jó Istenünk, mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük neked, hogy a te igédben arról teszel bizonyságot, hogy te soha nem távolodsz el tőlünk, hanem csak mi lassan, fokozatosan távolodunk el te tőled. Amikor mi saját útjainkat szeretjük járni, és amikor saját akaratunkat követjük. Köszönjük, jó Istenünk, hogy te örökké való szeretettel szeretsz bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy magadra raktál bennünket a kereszten. A kereszttel azt fejezted ki a megváltásoddal, hogy vissza akarsz bennünket vonzani magadhoz. hogy el akarod venni az eltávolító akadályokat, a közted és köztünk lévő akadályt szeretnéd elvenni tőlünk a mi bűneinket, és szeretnéd, hogyha mi elhinnénk, hogy ez az egyetlen akadálya csak annak, hogyha ha nem találunk vissza, vagy ha nincs élő bizonyságunk arról, hogy te gyermekeid vagyunk. Kérünk segíts, hogy mi ne akarjuk magunkat megjavítani, ne akarjuk az életünket nélküled megváltoztatni. Úgy se fog menni, és látjuk, hogy nem is megy. Segíts, hogy elfogadjuk a te kegyelmedet. Segíts, hogy elfogadjuk a te mentőövedet, a te hatalmadat, a te szeretetedet az életünkben. Segíts, hogy elfogadjuk személyesen a megváltást te tőled, te kezedből, amit értünk is hoztál. Hiszen amikor elhatároztad a megváltást, az áldozatot, akkor mi is az eszedbe voltunk. Talán a mi nevünk is eszedbe juthatott. Talán ránk is gondoltál, hogy érdemes ezt az áldozatot megtenni, hogy örök életet adhass. Kérünk, segíts bennünket, hogy mi meg tudjuk üresíteni a mi szívünket magunktól. Segíts, hogy meghalljuk a te kopogtatásodat, te halk és szelíd hangodat, ahogy személyesen szólsz hozzánk, vagy igéden keresztül, vagy lelkiismeretünknek különleges figyelmeztetéseink keresztül, kérleléseink keresztül, és segíts, hogy akkor a döntést meg tudjuk hozni, hogy mi fontosabb nekünk, a te jelenléted, a te veled való közösség bizonyossága, vagy az éppen, amit mi jónak látunk. Köszönjük, hogy te késztetsz bennünket arra, hogy ezt az egyszerű döntést melletted meghozhassuk, és hogy ezt ne csak egyszer az életünkbe tapasztaljuk meg, vagy kétszer, hanem többször és folyamatosan meg lehessen ez a kapcsolatunk te veled. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Jézus Krisztus a te fiad nevében. Amen.